Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
Itt is van a vonalban velünk Katona Csaba, állandó történész, szakértőnk. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Szervusztok, jó reggelt kívánok, és boldog új évet kívánok ismételtem.
Boldog új évet, így van, és hát akkor térjünk rá arra a fantasztikus témára, ami most adott nekünk, mégpedig, hogy gyakorlatilag majdnem pontosak vagyunk, majdnem azt mondhatjuk, hogy hát január 2-án született, ugye 1920-ban, Isaac Asimov, direkt így angolosan mondtam a nevét, és pont azért, hogy egy kicsit kápráztassa minket ennek a fantasztikus írónak a hátterével.
Próbáljuk meg, nem lesz olyan nehéz, hát ugye olyan emberről beszélünk, aki, és ez nagyon nagy kedvencem tőle, akit Kurt Vonnegut, akivel jó viszont ápolt, amikor megkérdezte tőle, és ez jól mutatja az ő életművét és ismertségét, hogy milyen érzés mindent tudni, erről azt válaszolta, hogy ő azt nem tudja, csak azt, hogy milyen érzés minden tudó hírében állni, az viszont roppant kellemetlen. Mert ez mindjárt a humorát is mutatja neki. És hát még az is lehet, hogy pontosak vagyunk, bár erre kicsi az esély, mert az január 2 egy picit bizonytalan dátum. Uh-huh. Körülbelül.
De miért? Született.
Hát azért, mert ott 1920-ban, ott, ahol ő meglátta a napvilágot Petrovicsiben, ott azért az anyakönyvezés nem volt a topon a egykori cári birodalomban. Úgyhogy ez egy becsült dátum. Ugye indulunk mindig abból, hogy hát ha valaki megszületik az Isten háta mögött, már pedig itt konkrétan arról van szó, akkor egyáltalán nem biztos, hogy pontosan leírták ezt. Uh-huh. És valószínűleg január 2. De azt hiszem nem is ez a lényeges, mert ha most egy héttel korábban születik, vagy egy héttel később, hát ugyanúgy szeretnénk őt. És egyébként teljesen helyes volt az Isaac névhasználat, mert valóban ugye Oroszországban született, illetve ahogy tettük a Smolensk mellett Petrovicsiben, de ez egy kis zsidó falu volt, egy régi Molnár mesterséget űző zsidó családba született, amelyik meghatározta a dacára annak, hogy nagyon fiatalon elkerült onnan, tehát még bőven gyerekfejjel, nem 3-4 éves volt, amikor a szülei emigráltak, de annyira meghatározó volt számára, hogy úgy fogalmazott erről a kis boltról, ahol ő fölnőtt, hogy idézem, hogy egy édeségboltban nőttem föl, szüleim a hét minden napján naponta 16 órát töltöttek az üzletben. Számomra ez lett a norma, ezt a példát követem. Ezek szép mondatok, tehát mutat egy családi örökséget, és hozzátéve, hogy ez tovább folytatódott Amerikában is, mert hogy a szülők Brooklynba telepedtek le, és ott szintén boltot vittek tovább, az viszont nagy különbség volt a cári Oroszországhoz képest, hogy itt viszont voltak sztifi magazinok. Ez mindenképp hatotta, ugye? Mert ott viszont nem történt volna meg vele. Itt viszont igen, na most itt azért is hangsúlyoznám az Isaac névverziót, mert viszonylag kevésbé ismert róla, de nem tudott oroszul. De a szülei ugyanis otthon nem oroszul beszéltek, hanem itt is nyelven, meg nagyjából a környezete is. Tehát amit gyerekként magára szedett, és nem is felejtette el élete végig itt, és az itt is volt, és ezen kívül pedig angolul tudott természetesen. De oroszul nem. Viszont egy roppant tehetséges, sokoldalú érdeklődő emberről beszélünk, mert a klub tag volt később, tehát ez
igen,
a magas intelligencia.
Ezzel kapcsolatban szerettem volna mondani, hogy ugye, hogy elég magas IQ-ja volt, ugye, és így megnyitotta a menza előtt a menza kapuit neki, és az volt a poén, hogy hol visszalépett a tagságtól, hol megint belépett, és előadást tartott a tagoknak. Egyébként, amikor visszalépett, mindig arra hivatkozott, hogy túl arrogánsak, és sznobok, igen, hát ezek a menza tagok.
Ugye a sok kiemelkedő intelligens ember nem feltétlenül viselte jól egymás társaságát. Ugye ő konkrétan azt mondta, hogy hát milyen könnyű kiragyogni, mikor nem ilyenekkel vagyok körülvéve. De hát amikor a több dudás egy csárdában, akkor sérülhet a hiúság, és így tovább, és így tovább. Tehát sajátos humorral dolgozott, azt rögtön tegyük hozzá. Tehát tényleg egy picit előre tekintve, hogy ilyen volt az ő humora, hogy ugye egy rendkívül sokoldalú írói munkásság van mögötte. Tehát alapesetben, akkor kezdjük az aktívit az elejétől, tehát a Kolumbián diplomázott, ami nem mindegy, tehát az egy New York egy legjobb egyetemén, ugye, és biokémiából ugyanígy doktori fokozatot szerez, de dolgozik a háború alatt egy hajógyárba, mert ugye a második világháború az természetesen őt is érinti, sőt, közel egy évet szolgál a hadseregben, mert besorozták, de hála Istennek itt semmiféle ilyen sérülését nem érte, ha jól tudom, akkor nem is nagyon kellett hadi dolgokba részt vennie. És aztán a Bostoni Egyetemen kezdett tanítani. Viszont egyre többet írt, tehát a rengeteg fontos műve jelent meg egészen fiatal korában, ilyen 18-30 éves korok között, és lassan, de biztosan elérte azt, hogy az írói bevétele magasabb lett, mint a tanári. És akkor elsősorban természetesen erre koncentrált, tehát 50-es évek végétől már nem tanított, egész egyszerűen azért, mert az írás vitte el minden idejét és energiáját. Közben aztán a magánélete is alakult, 1942-ben megnősült, két gyermeke született, a David nevű fia, illetve a Robin nevezetű leánya. Az egy más kérdés, hogy ez a házasság aztán 1970-ben véget ért, gyakorlatilag szélköldöztek pár évek is, elváltak, és utána ismét megnősült, Janet Jepsont vette feleségül, és ő a haláláig a felesége maradt. Na most, ez az írói munkásság, ez nagyon sok oldalú. Tehát írt regénytől kezdve ismeretterjesztő művekig, a jövőt firtató dolgokon át, különféle tudományos eszék is, sőt, verseket, limerikeket írt konkrétan. Tehát hiszen szinte felvérhetetlen, hogy hogyan tudott ennyi mindennel foglalkozni. De hát leginkább, mint a tudományos fantasztikus irodalom írója ismert ma, azt gondolom, döntően az alapítvány trilógia, illetve aztán nem trilógia, mert abból több is lett. Ennek köszönhetően azzal szokták jellemezni őt, hogy annyi, olyan sokrétű a munkássága, közel 500 kötet, amit a nevéhez kötnek, tehát szerkesztő, szerző, stb. Hogy a könyvtárosoknál használt gyűjféle tízetes osztályozás minden főosztályában jelen meg munkája, kivéve, és szerintem nagyon nagy vissza filozófiát.
Kivéve a filozófiát? Tehát
kivéve
a filozófiát. Ez szemétség, hiszen filozófikus majdnem minden műve. Most eszembe jutott, hogy hát a szkifik mindenképpen filozófia kategóriába is tartoznak, de mindegy. De nagyon érdekes sztori jutott eszembe, hogy egy ilyen ügyetlen pacák volt egyébként, hogy például biciklizni, meg azt hiszem talán úszni sem tudott megtanulni, viszont amikor Bostonba költöztek, akkor autót vezetni megtanult, és elég sok nehézsége volt ezzel, és írt is egy ilyen vicces eszét a Asimov ismét nevet címmel, ami egy ilyen vicc könyv lényegében, és a bostoni autóforgalmat a kerekek anarhiájaként írja le benne.
Hát ismerve a Boston forgalmát, én ezzel teljesen hozzáteszem, én még vezetni sem tudok. Ő viszont megtanulta, ami nem lehetett könnyű neki, egyébként rögtön hozzáteszem, mert tényleg nagyon távol áll tőle minden ilyen dolog. Mondjuk úgy, hogy ő a szellemi világba szörfözött elsősorban, ezt azt hiszem remekül csinálta, természetesen történelemmel is foglalkozott, tehát több mint 10 történelemről szóló könyvet írt a római birodalomról, sőt, nagyon fontos dolog ugye, hogy a maga az alapítvány, ami azért nagyon bonyolult és összetett történet, és meggyőződésem, hogy hatott a Csillagok háborúja univerzumra is. Tehát igen. Elég nehéz ettől elvonatkoztatni. Na most például a római birodalom azt használta mintának, és a Gibbon nevezetű kiváló angol történésznek a római birodalomról szóló munkájához nyúlt vissza, és innen indította el ezt az egész történetet. De én csak a órához visszatérve, mert én nagyon szeretem azt, amikor egy nagy tudású emberről kiderül, hogy nem feltétlenül azt testesíti meg, hogy csak is kizárólag komoly gondolatok vannak a fejében, hogy a humor nélkül elég nehéz érni, tehát lehet, de minek. Nagyon jellemző, hogy mit csinált, hogy nagyon szeretett írni, ez világosan kiderült, és volt egy sorozat a 70-es évek elején, ami hát ilyen szexuális útmutató fogalmazunk így, és akkor természetesen ebben volt az érzéki nő, meg az érzéki férfi, mire ő megírta a Szemérmetlen vénkéjen című könyvecskét. Mondanám, hogy hát akkor most ugye, de nem is a saját nevén, hanem Dr. A, de hát két percen belül kiderült, hogy természetesen róla van szó, és innen jött aztán az a dolog, hogy sokszor úgy konferálták őt föl, hogyha valahol föllépett, hogy ő a szerzője az alábbi műveknek, vezérfonal a Bibliához és a Szemérmetlen vénkéjét. És ez egy szépen mutatja azt az univerzumot, amit lefed ugye az ő munkássága. Megpróbáltam pár olyan dolognak egyébként utána nézni, hogy Magyarországon hogyan jelent meg az ő munkája, és hát ugye elég hamar elkezdték szerencsére fordítani, tehát a politika ezt nem akadályozta meg. Például már 1985-ben úgy írnak róla Magyarországon, hogy a sci-fi hercege. Tehát egy ilyen írás jelenik meg róla, ami kifejezetten arról szól, hogy mennyire remek munkákat tudott letenni az asztalra. Hosszasan elemzi azt, hogy most kezdnek kiállni az alapítvány 5. kötetének. Ugye ott volt egy nagy szünet a alapítvány kötetek között, ami azért sok mindent elárul arról is az érdeklődés, ahogyan hullámzott, és ez nem is csoda egyébként egy ilyen embernél.
Le is akarta zárni egyébként, és hogyha jól emlékszem, akkor ezt abszolút olvasói nyomásra folytatta.
Igen. Igen, ugye volt egy nagyon érdekes mondata egyébként, ha már olvasói nyomás, mert azért egy piacérzékeny emberről beszélünk, nevezetesen Ugye egyre több pénzet szert a bevétele révén, a regényei, meg az egyéb könyvei révén, nem véletlenül hagyta ott a tanítást, olyan értem, hogy már nem tartott órákat. De mindig elmondta, hogy az ő írói példaképe ez a Wodehouse, aki 93 évesen úgy halt meg, hogy még előtte való napon is írt. Tehát ugye ő megint egy külön történet lehetne, ha már. De a lényeg az, hogy nem figyelt annyira a bevételére, tudta, hogy sok van, de nem igazán foglalkozott vele, és amikor elvált 1973-ban, akkor kénytelen volt megnézni, mennyi pénze van. És állja az anekdota szerint az történt, hogy ekkor döbbent rá, hogy már nem 6000 dollár keres évente, hanem 200 000. És amikor megkérdezték, hogy ez hogy van, erre azt válaszolta, hogy már nem tudom, hogyan történt. Na most ugye, ez vagy pont így történt, vagy nem. De hát, ha nem is igaz, de jellemző. Tehát ezek a sztoriknak ez a természete. Találtam például olyan adalékot, hogy Békés András, amikor megjelentette az egyik esztéjét a 80-as évek elején Magyarországon, akkor az egyik mondatát egy az egyben egy odiverssel fordította le, egy odiversorral. Tehát ugye ez szépen mutatja azt, hogy ő mennyire összetettő bonyolulókat csinált, és hogy hát azok a szellemjátékai hova vezetnek. És hát egy picit visszatekintsünk mondjuk a mai korban gyakorolt hatására is, és bele lehetne menni a filmekbe, ugye a 200 éves ember Robin Williams-el, és így tovább, hiszen ugye a filmiparra is megtermékenyítőleg hatott. Itt feldobnék egy nagyon érdekes dolgot, nevezetesen, hogy 1989-ben a Magyar Tudományos Akadémia kiadott egy ismeretterjesztő szöveget a tudomány különféle dolgairól, és ebben egy spanyol úriember írt egy esszét, akinek az a neve egyébként, hogy Miguel Ángel Almodóvar, ő természetesen nem a filmrendező, hiszen ő Pedroha, nem csak az emlékezetem, és itt idézi azt, a következőt, ami most nagyon elgondolkodott, hogy mit mondott Asimov, és azt mondta Asimov, hogy az emberek nem lennének jól informáltak, a tudósok nem csak anyagi támogatást nem kapnának, de még vágjára is vethetnék őket. És ezt írja 89-be, pár évvel a halála előtt. Na most volt egy nagyon érdekes dolog még nevezetesen, de mégiscsak ugye egy tudományos fantasztikus íróról beszélünk, és nemrég jelent meg pár nappal ezelőtt a 444-en egy nagyon érdekes szöveg, ami arról szól, hogy kiderült, 1983-ban, 84-ben, tehát 83 végén, 84 elején, Asimovot megkérdezte egy kanadai újság, hogy hogyan képzeld el 2019-et. És akkor nem menekült el természetesen a kérdések elől. És nagyon érdekes, hogy mi jött ki ebből, mik a találatai és mik a nem találatai. Tehát például az a kezdte, hogy a mindennapi élet a számítástechnika nélkül elképzelhetetlen lesz, és a világ azon területei, ahol a számítástechnika nem kap szerepet, tökéletesen elmaradnak mindentől. Hát azt hiszem, ezt lehet találatnak mondani.
De egészen mindentől konkrétan a lényegében az okostelefonokat is megjósolta.
Na most még azt is megmondta konkrétan, hogy a számítógépek készségszintű használata lesz az új írás tudás, az új alfabetizáció. Ezzel is nehéz vitázni, hogy haladunk előre. De, és még azt is találtam mondani, hogy a tanáró dolga most arra nem az lesz, hogy konkrét lexikális tudást adjanak rá, hanem az, hogy felkeltsék a diákok érdeklődését. És hogy hát a számítógép az információ nagy részük is elérhető lesz. Az egy más kérdés, hogy tévedett abban, hogy nem fog beállni a népességnövekedés, és hát az se jön be, hogy a Holdon bányászni fogunk, mert egyelőre, meg jó tudásom szerint ez nem fordult elő. Hát ha csak az észak-koreai híradó lenne attól, hogy bányásznak a Holdon, mert ott minden elképzelhető, azt már nem biztos, hogy el kell hinni.
Robotika is érdekes, hogy a robotikán belül sok minden bejött, ember-robot viszony meg nem, ugye? Tehát az is egy érdekes dolog, de elképesztő.
Természetesen, hogyha valaki a jövőt kutatja, akkor ugye 100%-os találatot nagyon nehéz elképzelni, viszont minél magasabb a találati arány, annál inkább lehet látni, hogy megért valami nagyon komplex és nagyon összetett folyamatot. Tehát is még egy dolgot azért el kell mondani vele kapcsolatban, nevezetesen a halála körülményeit, ez egy elég tragikus dolog.
Igen, ez érdekes nagyon.
Nagyon, hogy is mondjam, csak tragikus ez a történet, hát, hogy 1992. április 6-án halt meg, 72 évet élt, és hát az a megdöbbentő, hogy akár még most is élhetne, mert egy műtét során étszer fertőzött vért kapott. És ez okozta végsősorban a halálát.
Igen, a HIV vírusnak a szövődményei okozták, és az az érdekes még, hogy addig nem is hozták ezt nyilvánosságra, amíg a műtétet végző orvosok sem éltek. Tehát addig volt egy ilyen kegyeleti időszak.
Igen, a lánya, és az első házasságban számoló lánya, a Robin is ugye a felesége volt az, akik, a Janet, akik ezt nyilvánosságra hozták, de jóval később valóban. És pontosan azért, hogy elkerüljék azt a fajta, hogy kellemetlenséget, visszacsapást, ami ebből származhatna. És hát számomra ez egy ilyen döbbenetes distancia, hogy egy ilyen tudású ember egy ilyen végtelen balszerencsének köszönhetően fejezi be az életét. És ilyenkor mindig elgondolkodik persze az ember azon, hogy ki tudja, hogy mi mindent eltett volna az asztalra, ugye 72 év az már, uh-huh. hála Istennek nem számít annyira soknak. Úgyhogy így jött sajnos véget az ő életem. Mindazonáltal kicsit vidámabban szeretnék azért mégiscsak ráemlékezni. Van egy nagyon klasszikus szövege, és én ezt mindig nagyon-nagyon örömmel idézem, ezt Fábor Hárnél szájába adja, ugye az alapítvány egyik kulcsfigurája, ugye Harry Seldon mellett, és az a mondat az így hangzik, hogy az erőszak a gyengék végső meredéke. És ez egy nagyon jó mondat.
Uh-huh. Volt már az aranyköpésünk rovatban is, mert hogy...
Igen, nem véletlen.
Abszolút, igen.
Uh-huh. És nem véletlen. Ile, hát ugye volt, és mindig nagyon nagy szövege volt neki, amikor megkérdezték, hogy azt mondta, hogy ha az orvosa megkérdezni tőle, hogy csak fél éve van hátra, akkor mit csinálna? Mert azt a választott, hogy sokkal gyorsabban gépelnék.
Azt hiszem,
a munkamária maximálisan meg volt benne.
Meg volt, igen.
És hát szerintem száz év múlva is emlegetni fogják őt, mert egészen egyszerűen olyan sok részű munkát tett az asztalra, hogy szinte nincsen be szerintem, aki az életre minden részét ismeri, de van, aki a történeti munkáiból olvasott, van, aki a humoros munkáit olvasta, van, aki a fantasztikus segélyeit olvasta, van, aki a tudományos munkáit olvasta, halom díjat is besöpört ezért, de gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy olvasó ember valahol valamilyen formában találkozik vele, esetleg még úgy is, hogy nem is feltétlenül tudja, hogy ő van mögötte, mert hát az álneveket is használt. De minden esetre azt gondolom, hogy a 21. században ilyenfajta polihisztor tudást, hogy legyen egy tudományos karrier, legyen egy írói karrier, és emellé még számos más dolog is bejöjjön, ezt nagyon nehéz lesz reprodukálni, hiszen a világunk rendkívüli módon specializálódott, illetve felgyorsult, és ő ezt a világot ezt valamilyen szinten megsejtette, hogy milyen lesz, ez pedig egy nagyon nagy dolog egy tudóstól, mm-hmm. és én nagyon büszke vagyok rá, hogy történeti munkákkal is foglalkozott, mert így is az volt az alapja mindennek, amiben ő belekezdett. És szerintem Isaac Asimovval a 20. század egyik zseniét tisztelhetjük, ez nem az én menszatag volt, hanem egyáltalán.
Mm-hmm. Oké, okay. Hát Csaba, nagyon okay. szépen köszönjük. Jó munkát neked.
Én köszönöm a figyelmet, viszont kívánom nektek, és gondoljunk Asimovra sokat, mert mm-hmm. sokat fogjuk még őt olvasni. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!
Köszönjük, szép napot, jó munkát!
Katona Csaba történésszel beszélgettünk, Isaac Asimov 100 éves lenne.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben.